békesség néktek testvérek. Isten igéjét a Mózes második könyvéből fogom olvasni, 17. fejezetből az első 7 verset. Mózes második könyve, 17. fejezetének az első 7 versét olvassuk el, amely így kezdődik. És elindult Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából az Úr rendeléséhez képest, az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütöttek Refidimben. De a népnek nem volt innivaló vize. Verseng azért a nép Mózessel, és mondják, adjatok nekünk vizet, hogy igyunk. És mondta nékik Mózes, miért versengtek én velem? Miért kísértitek az Urat? És szomjúhozik ott a nép a vízre, és zugolódott a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból? Hogy szomjúsággal ölj meg engemet, gyermekeimet és barmaimat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott, mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés éjje, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael vénei közül, pálcádat is, amelyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, és indulj el. Ímé én odaállok te előttbe a sziklára, a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedett Mózes Izrael vénei szeme láttára. És nevezte annak a helynek nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat mondván, vajon közöttünk van-e az Úr, vagy nincsen? Drága Istenünk, aki akkor megjelentél Izrael népének a pusztában, mégiscsak velük voltál, jelenj meg közöttünk, és légy velünk is. Ámen. Foglaljunk helyet. Az egyiptomi fogságból való szabadulás után vagyunk, és a nép kezdi az ő életét. Újszülött kis népecske, hiszen eddig még soha nem volt szabad önkormányzata, soha nem volt szabad vezetősége, soha nem volt szabad élete. Mindent az egyiptomiak mondtak meg. Fogságban született tulajdonképpen ez a nép, és az önálló életnek még nagyon-nagyon az elején vannak, de Isten azt mondta, hogy veletek leszek, és elindulunk. És Isten hozott rendelkezéseket, hozott határozatokat, elmondta az ő akaratát, és azt olvassuk, hogy ez a nép szépen úgy, ahogy Isten nekik meghagyta, elkezdte ezt az utat járni az ő Istenével. Az egész gyülekezet elindult a Szín pusztájából, az Úr rendeléséhez képest, az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütöttek. Hát majd később olvassuk itt a Mózes törvényében, hogy minden egyes törzsnek megvolt a maga helye. Hol kellett menjenek a papok? Hol kellett menjen a Ruben törzse? Hol kellett menjen a Manassé törzse? Hogyan kellett felvonuljanak? Mikor kellett elinduljanak? Mikor kellett megálljanak? Isten megtervezte az utat. Erre haladunk, éjjel a tűzoszlop, nappal a felhőoszlop vezet benneteket, és ebben a rendben haladjatok. Ebben a népben, a nép között nem volt káosz, Isten vezette őket, és mindenki a maga rendje szerint haladt az Isten vezetése által. Mikor látunk egy ilyen gyülekezetet, ahol jó rend van, igaz? Pláne ha az a szekhalmi, akkor különösen örülünk neki. De jó, hogy Isten vezeti ezeket. De jó, hogy a jó rend van közöttük. De jó, hogy mindenki tudja a helyét, végzi a feladatát. Na, ez így rendben is van, és nagyon is jó, hogyha valahol működik így Istennek a népe. így jár az ő útjával, az Úr rendeléséhez képest, az ő útjuk rendje szerint. És aztán letáborozott ez a nép, és akkor jön egy megállapítás, mindebbe a szép rendbe, Isten szabadítását követően, az Úr útmutatása szerint, vele kézen fogva, most egy kicsit megpihenhetnek, olyan idilli a kép, mintha csak egy ilyen tájképet szemlélnénk, ahol a távolban táborozik egy békés nép, és akkor ott van egy kis epés megjegyzés, hogy de a népnek nem volt inni való vize. Tehát minden rendben van, csak a szomjúság, a szomjonhalás fenyegeti ezt az egész népet, egyébként úgy az Úr szerint járnak. Na testvérek, mintha Isten olykor belevezetni az ő népét az ilyen helyzetekbe. Mi arra gondolunk, hogyha felsorakozunk a mi Istenünk mellé, vagy mögé, és ő vezet bennünket, akkor amerre csak lépünk, források fakadnak, virágok nyílnak, a lábunk bora is áldott, a lábunk nyoma is áldott, előttünk minden kivirágzik, utánunk minden gyümölcsözik, mert az Úr velünk van, és félre a gonosszal, félre az ellenféllel. Úgy tűnik, testvérek, hogy ez nem így működik. A Bibliából is úgy tűnik, ebből a történetből, és a saját életünkből is úgy tűnik. Miért van ez így? Azért, testvérek, mert ezt a földet az emberi bűn megátkozta. Ezen a földön nem az Isten uralkodik. Nem az Isten uralkodik. A mai napig sem Isten uralja ezt a földet. Pál apostol egy helyen úgy fogalmaz, hogy e világ istene megvakította az ő szemeiket. Ennek a világnak van egy bitorlója, egy trónfosztó, aki ideiglenesen, visszakerül Isten hatalmába, ideiglenesen megragadta a hatalmat. És ez az ellenség, ez az idegen király kiakasztotta a forrásokat, ez az idegen király rátámad az Isten népére, megbontja az Isten népe közötti jó rendet. És ez a nép is itt bajba kerül, nem volt nekik vízük. Mi történik Isten népével, amikor nincs víz? Mi történt ezekkel a zsidókkal, amikor elkezdtek szomjazni? Isten megszabadított, jó, jól tette. Mi elindulunk Isten rendelése szerint, rendben van minden. Világít a tűzoszlop, látjuk a felhőoszlopot nappal, árnyékol bennünket. Nagyon jól vizsgázott Isten. Nagyon tetszik ez az Isten, nagyon jó Istenünk van. Őt fogjuk követni, őt fogjuk szolgálni. Egyszer csak nincs víz. Elzárták a vízcsapot. Mit ígyunk? És milyen érdekes a reakció. Meg vagyok győződve, Isten éppen ezért engedte meg ezt a helyzetet. Szomjúhozott a nép. Bocsánat. Verseng azért a nép Mózessel, és mondta, adjatok nekünk vizet, hogy igyunk. Nem voltak tisztában azzal, hogy kicsoda Mózes. És nem voltak tisztában azzal, hogy kicsoda Isten. Elkezdtek zugolódni. Na testvérek, akkor most nézzünk a tükörbe. Amikor így Isten elkezdi vezetni az ő népét, és megszabadít minket, és cselekszik, és ott van az ő felhőoszlopa, az ő tűzoszlopa, és ott van a jó rend az Isten népe között, vagy éppen a mi gyülekezetünkben. És egyszer csak valami hiánya támad valakinek, vagy valakiknek, vagy az egész közösségnek, akkor mi mihez kezdünk a pusztán? Olyan természetes reakciója az embernek, nem? Hogy elkezd zúgolódni a nép. Bejelenti a miniszterelnök, hogy ilyen és ilyen megszorító intézkedéseket foganatosítanak a következő hónaptól. Elkezd zúgolódni a nép. Történik ez vagy amaz. Elkezd zúgolódni a nép. De amikor Isten népével történnek valami hasonló dolgok, akkor belőlünk milyen reakciót vált ez ki, testvérek? Milyen kár, hogy néha pontosan úgy működünk, mint a világ. sőt, még a miniszterelnököt is tudjuk úgy szidalmazni, mint a világ. Úgy viszonyulunk a dolgokhoz, mint a világ. Úgy ijedünk meg, rémülünk meg az eseményektől, mint a világ. Úgy kezdjük el mások nyakába varni a dolgokat, mint a világ. Nem tudták, hogy Mózesnek ehhez semmi köze, hogy Mózes engedelmeskedett csupán az Istennek, és rajta függő tekintettel járt a nép élén. Hát mi köze ennek az egésznek Mózeshez? Miért kell egyáltalán így viselkedni? Hát ők elkezdtek zúgulódni, adjatok nekünk vizet, hogy ígyunk. Mintha ezt Mózes meg tudta volna tenni. Mintha ennek a népnek elment volna az esze, hogy nem gondolta arra, hogy hát Mózes varázsló? Vagy honnan fog vizet csiholni, előbányászni innen a pusztának a közepéből? Hát ez nem lehet. És szomjúzott a nép a vízre, és zúgolódott Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg engemet, gyermekeimet, barmaimat, és már-már kis híján megkövezték Mózest, annyira kezdtek rá haragudni. Jönnek a támadások, ugye, olvassuk a második versben, a harmadik versben, először csak az, hogy nincs víz, akkor már zugolódtak, majd aztán azt olvassuk, hogy szomjaztak is. Elkezdtek szomjazni. Hát testvérek, akik zugolódnak, ne is számítsanak másra, mint arra, hogy szomjazni fognak. Azt mondja Jakab levele, hogy nincs nektek, mert nem kértek. Üttök, vágtok, harcoltok, gyilkoltok, könyököltök, de nincs nektek. Mert nem kéritek. Ha kéritek, akkor meg nem jól kéritek. Hogy a ti önző, gonosz kívánságaitokra fordítsátok, azért kéritek. Ezért nincs nektek. Egyébként adna az Isten, el van nála készítve, de egy ilyen népnek nem lehet adni. Ha valamelyik gyermek nálunk elkezd hisztizni, hogy kérem azt a szaloncukrot, vagy akármit, akkor nálunk az a gyerek nem kap semmit. Valami ilyen szokás alakult ki a családunkba. Ha majd megtanul elhallgatni, és megtanul kérni, abban a pillanatban adatik. Hogy Isten olyan helyekre vezet bennünket, ahol nincs víz, azt el tudom képzelni. Hogy Isten népe szomjúhozzon, testvérek, azt nem tudom elképzelni, ha az az Isten népe alázattal kéri az ő urát. Ha oda folyamodik a kegyelem király székéhez, akkor nem tudom elképzelni. Ha zugolódik, akkor el tudom képzelni, hogy szomjazik. Láttam szomjazó hívőket. De az Úr Jézus nem azért jött, hogy szűkölködjenek, hanem hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Hogy bővölködjenek. Ezért jött az Úr Jézus. Van víz, testvérek, a pusztában. Van víz a pusztában. Majd mindjárt elérünk ennek a forrásához. Előbb nézzük azt, hogyan fakad fel, mi volt ennek az előzménye. Van itt a negyedik versben egy kulcsmondat a bibliai leírásban. Mózes pedig az Úrhoz kiáltott. A nép zúgolódott, a népnek nem volt vize, a nép szomjazott. Mózesnek sem volt vize, nem volt egy kis személyes forrás az ő sátra alatt. Mózes is szomjazott a többiek zúgolódása miatt, de Mózes az Úrhoz kiáltott. Az Úrhoz kiáltott. Hát testvérek, ez a kulcs. Erre akar bennünket ma Isten emlékeztetni. Hogy is van az éneknek a sora? Gyakran nyugtalan a lelkünk, tévesek az útjaink, mert nem vittük az Úrhoz, mert nem vittük hő imában az Úr elé dolgaink. Nagyon-nagyon sok bajunknak ez az egyetlen oka, testvérek. E röpke imádság megszabadítana bennünket, már nem az imádság, hanem az imádságra felelő szabadító megszabadítana bennünket, de nekünk nem jut eszünkbe, hogy az Úrhoz menjünk. Érdekes, hogy amikor valaki szomjazik, akkor zugolódik, míg egy másik szomjazik, addig imádkozik. Ugye mennyire eltérő a két lelkület? Mennyire különböző ez a két beidegződés? Miért különbözik ez a két beidegződés? Azért, mert az egyik komolyan és szívszerint követte az Urat, a másik pedig nem. A másik csak élvezte Isten áldásait, de nem támaszkodott az ő Istenére. A másik pedig rátámaszkodott és szüntelen ráfigyelt. Tőle várt mindent. Mózes pedig az Úrhoz kiáltott, és mondta, mit cselekedjem ezzel a néppel. Nem azt mondta, hogy csapd agyon ezt a népet. Halljon meg mind. Nem kért rájuk átkot, hanem megkérdezte, hogy mit csináljak ezzel a néppel. Testvérek, ugye ti is látjátok, hogy Mózes tanácstalan. És ugye ti is szoktatok tanácstalanok lenni, nem csak én. És ugye látjuk, hogy meg lehet Istent kérdezni. Mit csináljak ebben a helyzetben? Fogalmam sincs. Nem tudom. Nem tudom, mit tehetnék ezzel a néppel. Nem tudom, mit tehetnék ezzel a gyermekkel. Nem tudom, mit tehetnék a feleségemmel. Nem tudom, mit tehetnék az apámmal. Nem tudom, mit tehetnék azzal a testvérrel. Uram, mit tegyek velük? Meg lehet kérdezni Isten testvére. Most ezt nem csak azért mondom, hogy megnyugodjon a lelketek, hanem azért, hogy gyakoroljuk az Istenbe vetett hitünket, hogy mehetünk hozzá, és neki lesz arra felelete. Isten felelni fog. Ha komolyan vesszük őt, ő komolyan fog bennünket venni. És erre ezer példa van. Csak a ti életetekben is, ha visszagondoltok, az enyémben is, meg a Szentírásban is egy ilyen példát olvasok most éppen fel, és magyarázok. Mit cselekedjem ezzel a néppel? És Isten felel. Lehet, mi hiányoljuk azt, hogy az Úr miért nem felel nekünk úgy, ahogy a Mózesnek, hogy füllel hallható módon, szemmel látható módon. Bízzuk Istenre, hogy hogy intézi el a feleletet, jó? De tudjuk azt, és bízzunk Istenben, hogy meg fogja adni a feleletet. Meg fogja adni a feleletet. Tedd ezt, és te azt, megmondja, hogy mi a cselekedet, amit elvár Isten Mózestől, eredj el a nép előtt, vegyed magad mellé Izrael vénei közül valakit, pálcádat is vedd magaddal, amellyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe és indulj el. Íme én odaállok te előtted a sziklára, a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyon a nép. És megcselekedte Mózes Izrael vénei szemei láttára mindezeket a dolgokat. Csináld ezt és csináld azt. És olyan érdekes, hogy Isten mutat egy sziklát. Azt mondjuk, oda állok előttbe a sziklára a Hóreben, elvezetlek téged egy sziklához. Na, ez érdekes. Mondhatta volna Mózes, Uram, nem sziklára van szükségünk, hanem vízre. Engem ne egy sziklához vezessél, hanem egy tóhoz vezessél. Egy folyóhoz vezessél. De legalább egy kis csermelyhez vezessél el. Mert szomjasok vagyunk, és nem hegyet akarunk mászni. Menjél el egy sziklához. Miért ment Mózes a sziklához? Mert Isten azt mondta, hogy én rá fogok állni. Miért indult el Mózes Egyiptomból? Mert Istennel megalkutta, hogy az ő orcája fog velük menni. Na én, Uram, nem mennék el. Mert tudom, milyen a puszta, ott voltam pásztor 40 évig. És Jetró házát nem mertem nagyon messzire elhagyni, hogy éhen szomjan ne pusztuljak a pusztában. És te most egy egész néppel akarsz engem átvezetni ezen a veszedelmes pusztán? Meg egy ilyen néppel, amelyik ilyen zugolódásra képes volt, már egy kis tapasztalat a Mózesnek korábbról is. Hát ez erőn felett való. De ha a te orcád velem jön, akkor megyek, Uram. Megnyugtat téged, ha velem megy a, veletek megy az én orcám? Igen, Uram. Na akkor elmegyek. Ne az angyalodat küld el, hanem a te orcádat. Menjél Mózes a sziklához. De én rajta leszek a sziklán. Na, akkor megyek. Ott van a víz a pusztában, testvérek. Körülnéztek, mennyi sziklát láthatnak? 1, 2, 3, 20, 30, 100, 200, egy ilyen kősivatagban mennyi szikla lehetett? Rengeteg. Vizet kerestek, nem sziklát. És Isten egy sziklára mutatott. És azt mondta, hogy üssél rá a te pálcáddal, majd abból víz fog kijönni. Nem azt mondta Mózes, Uram, te hiszel a mesékbe? Azt mondta, megyek Uram, ha te oda ráállsz, ha te adod ezt a parancsot, adtad ezt a vesszőt is, amely már megnyitotta a tengert, én oda megyek és ráüt. Olyan szép testvérek, ahogyan Pál apostol felidézi ezt a történetet a Korintusbeliekhez írt első levél 10. fejezetében. Nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által, és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindnyájan egy lelki eledelt ettek, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi őket. E kőszikla pedig a Krisztus volt. Ott volt Jézus a zsidókkal a pusztában. Ott volt. El is vesztek volna, nem lett volna ott. Hát nem Betlehemtől követhetjük az Úr Jézus életét? Nem. A történelemtudósok, az irodalomkutatók, a bibliakritikusok, azok hozzá vannak kötve ennek a földnek a törvényszerűségeihez, bíbelődjenek csak az ő saját dolgaikkal. Nekünk Jézus élete nem Betlehemmel kezdődik, hanem öröktől fogva van. És az ő népével van. És az ő népe mellett van. És ott volt egy szellemi kőszikla, a Krisztus, aki ott ment velük. Melyik szikla volt az? Hát nem tudták. Nem tudták előre. Nem tudták kiválasztani a sok kőszikla közül, de az egyik Krisztus volt az egyik kőszikla. Testvérek, az én orcám menjen veletek, hogy megnyugtassalak. Figyeljétek, hogy olvassátok a Bibliát. Isten arca Krisztus. Isten arca Krisztus. Beszéltem már arról, hogy az illetlen öltözet a nőknél főként, amikor megmutatják a különféle idomaikat. De az arc az mindig szabad. Hát a muzulmánoknál azt is lefedik, de azért egy egészséges kultúrában. Az arc az mindig szabad. Az azért adatott, hogy abba belenézzünk. A titkok az úréi, a kijelentett dolgok a mieink. Istenen is van olyan öltözet, hogy nem láthatunk mindent Istenből, de az arcát láthatjuk leplezetlenül. Isten megmutatta nekünk az arcát. Mózesnek még nem igazán. Azt mondja, hátulról megpillanthatsz engem. De nekünk megmutatta Krisztusban az ő arcát. Itt még mint kőszikla jelenik meg Krisztus, még úgy el van rejtve, de nekünk megjelent. Az ő egész dicsősége, az ő élete Betlehemben megjelent, a Golgotán megjelent, húsvét hajnalán megjelent, az ő szelleme által megjelent, mi fedetlen arccal szemléljük, nem úgy, mint Mózes. De azért akkor is ott volt. Isten arca ott követte őket, Krisztus ott haladt velük, és ott volt az egyik kősziklában, ott volt az egyik kősziklán, ott volt az egyik kőszikla maga az Úr Jézus Krisztus. Testvérek, amikor nincs víz, olyan helyre élünk, ahol Isten uralma nagyon lecsökken. Mert Istennek csupán képviselete van ezen a világon. De, ahogy mondtam, nem az övé a hatalom, de van képviselete. Mint hogy Magyarországon is van, Romániának külképviselete, Egyesült Államoknak külképviselete. Van egy terület, ahol az idegen ország képviseli magát. Itt ezen a földön is Isten képviselteti magát, akkor éppen ebben a kősziklában képviseltette magát. Meg az ő népében képviseltette magát. Ma pedig bennünk, rajtunk keresztül képviselteti magát Isten ezen a világon. És néha olyan helyre érünk, ahol nem testvérekre találunk, hanem ellenségekre. Nem bárányokra találunk, hanem farkasokra. És olyan helyre találunk, ahol nincs víz. És azt mondjuk, Uram, szomjazom! Uram, megijedtem! Uram, milyen helyre vezettél engem? Van ott testvérek egy kőszikla, amelyben van víz. Ezt mindannyian vegyük tudomásul. Isten nem visz bennünket olyan helyre, ahol ő nem biztosít valami különleges forrást, a vele való kapcsolatot, a vele való közösséget. Nem visz minket olyan helyre. Olyan helyre visz, ahol úgy tűnik, hogy nincsen. Na, de hogyan lehet ebből a kősziklából vizet csinálni? Jó, most már látom ott a Hóreben, azon a kősziklán, amelyen Isten megállt, most már tudom, hogy abba van a víz. De hogy lehet belőle kiszedni? Hát talán kifacsarja a nép a kezeivel? Hát nem lehet. Csak törik, csak szakad, de egy csöpp víz nem jön ki belőle. Hogy lehet abból a kősziklából kinyerni a vizet? Isten megmutatja neked, itt vagyok én vele. Értitek, testvérek, a hétköznapok során, amikor olyan nehéz, azokra a percekre gondoljatok, amikor elcsüggettek, amikor nem tudjátok, hogy merre tovább, amikor úgy gondoljátok, hogy összecsaptak a hullámok a fejetek fölött. Amikor azt mondjátok, nem a néppel mit kell cselekedni, nem az apámmal, a gyerekemmel, a szomszédommal, a testvérrel, hanem mit cselekedjek, Uram, magammal. Mihez kezdjek én ebben a helyzetben? Hát most már szomjas vagyok. És az Úrhoz kiáltunk. És tudjuk, hogy valahol van elkészítve víz és forrás, de hogy jutunk hozzá? Mózes azt a parancsot kapta Istentől, hogy üssön az ő pálcájával erre a kősziklára, és akkor víz fog abból fogni. Ez megtörtént. Majd olvassuk a Mózes 4. könyvében, hogy megismétlődik ez a dolog, megismétlődik ez az eset, eltelik egy jó pár év, megint olyan helyre kerülnek, ahol nincs víz, megint olyan helyre kerülnek, ahol szomjaznak, megint elkezdnek Mózes és Áron ellen zúgolódni, megint Isten kijelöl egy kősziklát. De itt egy kicsit rosszabbul sül el a dolog. Isten mond valamit Mózesnek, hogy mit csináljon, de Mózes nem azt csinálja. Azért nem azt csinálja, mert méregbe gurult. Mert dühös volt a népre, hogy hát nem értitek meg még mindig, akiket 40 éve hordoz Isten szeretete, kegyelme, kiszabadított az egyiptomiak fogságából, nem értitek meg még mindig azt, hogy az Isten gondoskodni fog rólunk. Hogy mindeddig megsegített minket az Úr, és ezután is meg fog minket segíteni. Hát még mindig féltek, még mindig hitetlenkedtek. Egyszerűen agyára ment Mózesnek ez a hitetlenkedő nép. Jaj, testvérek, Isten őrizzen meg bennünket, hogy így menjünk egymás agyára. De a hitetlenség a hívőket nagyon ki tudja fárasztani. Én Mózes teljes mértékben megértem. Amikor elkezd valaki hitetlenkedni, testvérek, borzasztó terhet kezd el jelenteni a többiek számára. Mintha befognának egy hatos fogatot, és az egyik ló meg lenne dögölve. És akkor lovak közé csapnánk, gyerünk, fussatok! Na, a többi aztán liheg, hogy azt a hulla lovat cipelje. Amikor valaki elveszíti a hitét egy közösségben, testvérek, meghal a közösség számára. És amikor csak egy vagy kettő marad hitben, és a többi az mind halott Isten számára, és nem húzza az igát, és nem szolgálja az Urat, hát az rettenetes lehet. És vagy depresszióba esik a hívő, vagy agresszióba esik a hívő emiatt, mert a többiek megbotránkoztatják. Ez a megbotránkoztatás. Nem az, hogy valaki csúnyát mond, és úgy megbotránk, az nem. A megbotránkoztatás mást bűnbe vinni. Mózesnek esze ágába se lett volna bosszankodni, de úgy felbosszantotta a nép, hogy oda ment a kősziklához, és azt mondta, ebből a kősziklából fakasszunk nektek vizet. És a pálcáját kétszer hozzácsapta ahhoz a kőhöz. Isten rögtön megítélte Mózest. Értette Isten, hogy miért bosszús, de akkor se lett volna szabad, hogy bosszus. Én más mondtam neked, Mózes. Nem kellett volna ezt a kősziklát megcsapni. Én nem ezt mondtam, bár víz felfakadt, mert Isten nem akart, hogy elveszem a nép, de Isten mást mondott Mózesnek. Tudja valaki Isten mit mondott Mózesnek?
Szólj!
Szólj ennek a kősziklának! Köszönjük szépen! Ma a simcsikek jól vizsgáztak. Délelőtt az egyik gyermek tudta a választ, délután az apuka. Szólj ennek a kősziklának! Testvérek, ami Urunk Jézus Krisztus egyszer már meg lett ütve, nem kell még egyszer megütni. Ott a Golgotán lesújtott rá Isten veszélye, ami bűneinkért sebesítetett meg, megveretett a mi álmokságainkért. Nem kell még egyszer rásújtani Krisztusra. Szólni kell neki. Szólni kell neki. Úr Jézus, segíts! Adj vizet, könyörülj! Értitek, testvére? Ott van. Ott van a ti életetek pusztájában egy kőszikla. Isten oda tette, nem lehet elvenni. Nem lehet kiűzni. Te azt mondod, hogy juthatnék vízhez? És ütöd, és csapod, és gyilkolsz, és könyökölsz, és akarod, és nincs víz. Nincs víz. Szólni kell a kősziklának. Kérni kell az Urat. A szívedben kell felfohászkodni. Abban az adott helyzetben, Uram, könyörülj rajtam. Uram, mit tegyek ebben a helyzetben? Uram, mit tegyek magammal? Uram, mit tegyek velük? Uram, tanácsolj, vezérelj engem, kérlek téged. Drága kősziklám, ráépítem az életemet. A te életedre, halálodra, személyedre, szeretetedre, mert ez biztos. Kérlek, hadd fakadjon fel a víz a számomra. Így lehet vízhez jutni. De úgy nem lehet vízhez jutni. Na már megint ezt csináltad? Már megint ezt mondod? Már megint így kitoltatok velem, és jaj, én szegény. Így nem lehet vízhez jutni. Így nem lehet. Már megint nincs víz? Így se lehet vízhez jutni. Már megint ezzel jössz? Így se lehet vízhez jutni. Hát nekem nem jár rám, nem gondoltatok? Így se lehet vízhez jutni. Úgy lehet vízhez jutni, hogy megszólítjuk a kősziklát, amelyet egyszer már megütöttek. Amely egyszer már össze lett törve, de rajta többé a halál nem uralkodik. Nem fog ő már meghalni. Hozzá szólni kell. Neki fülei vannak, testvére. Sok kő között ő az egyik, és víz fakad belőle. Az a kő az, amit az építők megvetettek. A szakemberek megvetettek. Az csodálatos a mi szemeink előtt. Jó lesz az nekünk. Lehet az építők azt mondják, erre nem lehet nagy házat építeni. De mi azt mondjuk, nagy házat nem, de templomot igen. És mi pedig, mint élő kövek, épülünk fel erre az alapra, erre a szegletkőre. Tudjátok, mi a szegletkő, testvérek? Ugye régen nem öntötték a betont, hanem nagy kövekből álltak a falak is, de az alap is nagy kövekből állt. Leástak, és betettek egy nagy követ a földbe. Az határozta meg az első kő, a többi kőnek az állapotát, a helyzetét, ahogy illeszkedett majd egymáshoz. Az egy kicsit ferdébb volt, ferde volt az egész épület, a kicsit máshogy állították, kicsit máshogy állt az egész épület, a sarokkő elhelyezésétől függött az, hogy hol és milyen szögben, milyen módon épül majd fel az összes többi. De a szegletkő nem csak ez volt. A szegletkő az, amikor láttok ilyen régi, római kori boltíveket, és hogy ott a két pilléren elkezdik ezeket a kis köveket rakni, majd középen van egy olyan kő, amelyiken ég alakú, és oda fut össze a két pillérről a kősor, azt is úgy nevezték a görögök, hogy szegletkő. Mind a kettő Krisztus. A legelső, amire épül, meg a zárókő, amivel befejezzük. A hívő élet itt a Földön, Jézussal való találkozástól, Jézussal való találkozásig tart. A kettő között élünk. Ő a mi hitünk alfája, és ő a mi hitünk omegája. Ővele kezdtük el a hitet, ővele fogjuk befejezni a hitet. Ővele kezdtünk reménykedni, ővele fogjuk befejezni a reménységet. Mert ha látunk már, akkor nem kell reménykedni és hinni. A szeretet megmarad. Hát testvérek, olyan csodálatos, hogy itt van ez a kő. És olyan szomorú, hogy megvetik az építők. Megvetik az építők. És építjük a magunk is bunkereit, bástyáit, beton védelmi vonalait, de nem építjük az Istennek a templomát. Vegyük már igénybe. Hát lássuk már meg, hogy van testvérek egy olyan kő, amelyből víz tud fakadni. Azért, mert velünk van Krisztus. És szólni kell neki. Nem ütni, nem vágni, nem követelni, nem zúgolódni, nem másokat bemártani és hibásítani. Szólni kell Jézusnak. Áldott Jézus. Hallgass meg engem ebben a helyzetben. Könyörülj rajtam ebben a helyzetben. Mit cselekedjek ebben a helyzetben? Hogyan utasítasz, vezérelsz engem ebben a helyzetben? Olyan szomjú itt a föld. Mutasd nekem, hol van itt víz. Hol fakad itt fel nekem forrás. Felelni fog az Úr Jézus. Ha nem felel az Úr Jézus testvérek, akkor a mi hitünk, megtérésünk, bemerítkezésünk nem ér semmit. Ha felelni fog, akkor pedig ér valamit, és folytathatjuk a mi útunkat. Ezt kell kérni, erre kell figyelni. És nevezte annak a helynek a nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat mondván, vajon közöttünk van-e az Úr, vagy nincs? Olyan jó kérdés. Csak olyan rosszul tették fel. Közöttünk van-e az Úr, vagy nincs? Hát hadd legyen ez a mi kérdésünk, egy ilyen befejező kérdés. Közöttünk van az Úr, vagy nincs? Ha közöttünk van, akkor miért viselkedünk úgy, mintha nem lenne közöttünk? Ha közöttünk van, miért viselkedünk úgy, mintha nem lenne közöttünk? Hát persze, hogy közöttünk van. Hát tudva levő, hogy közöttünk van. Hát lehet ez kérdés Isten népe között? Közöttünk van-e az Úr? Azért, mert nem látjuk testvérek. Úgy gondoljuk, hogy nincs velünk. Ne váljunk olyanokká, mint akik elvesztek a pusztában az ő hitetlenségük miatt. Azt mondták, hát itt csak kövek vannak, nincs itt víz. A közöttünk van egyáltalán az Úr. Kihozott minket, aztán elment. Itt hagyott minket magunkra, hogy szomjan veszünk. Te vagy az oka, Mózes, mert te hittél neki. Te mondtad, hogy ő merre vezet bennünket. Te rajtad keresztül szólt hozzá. Igen, kövekkel fogunk találkozni, az egyikben van víz. És azt mondom, testvérek, határozottan, világosan és tisztán, és szeretném a szívünkre helyezni, mint egy mázsás követ, hogy közöttünk van az Úr. Igen, itt van közöttünk, és nem kell félnünk, testvérek. Meg kell keresnünk, hogy melyik kősziklában van a víz, és szólnunk kell ehhez a kősziklához. Amen.